Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Nem fenyegeti közvetlen veszély az űrhajósokat, annak ellenére sem, hogy repedéseket fedeztek fel a nemzetközi űrállomás orosz Zarya, vagyis Viradat elnevezésű modulján, mondta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója Kis László.
Hát ugye a nemzetközi űrállomás, ami egy meglehetősen nagy szerkezet, hogyha belegondolunk, ugye a teljes méretei 79x107 méter, tehát egy futballpályát Ferdén teljesen kitölteni, ha le tudnánk tenni. Egy 23 éve az űrben működő szerkezet. Egy orosz és egy amerikai két fő modul összetéve egyéb nemzetközi komponensekkel, és hát az eredeti szavatossága ennek a szerkezetnek, ami minden idők legdrágább emberi alkotása, az 15 év volt. 1998-ban ment fel az orosz modul, az 23 évvel ezelőtt volt, ember lakik 2000 november eleje óta folyamatosan ott, tehát az is már 21 éve történik, és egyszerűen a 420 kilométeres magasságban húzódó pályán érő hatások, űridőjárási hatások magukban is alkalmasak arra, hogy az anyag előregedését, az elektronikák tönkremenését elősegítsék, előidézzék. Tehát nemes egyszerűséggel, hát a date of expiry, ahogy mondja a művelt angol, az már lejárt, tehát a szavatosság ideje már lejárt ennek a dolognak. Ugye utoljára 2015-ben egyezett meg a NASA és a Roscosmos, hogy 2024 végéig mindenképpen működtetik. Ugye ez 3 év múlva lesz, és hát most ott tartunk, hogy a strukturális hibák, repedések, betemedés mondjuk így, hát nyilván ugye működik a dolog, tehát csak jelek vannak arra, és szaporodó jelek vannak arra, hogy az anyag fárad, ezek mind azt sugallják, hogy valamit csinálni kell. És az, hogy pontosan mi fog történni, ez egy politikai döntés lesz.
Említette az űrhatásokat, mi lehet ez, hőmérséklet vagy kozmikus sugárzás? Mi az, amit tönkre tehet egy űreszköz?
Hát ugye képzeljük el, hogy elektronikai alkatrész vagyunk. Ugye a Föld körüli térrész, ebben a 420 km-es magasságban azért töltött részecskék bombázzák az űrállomást. Illetve hát ugye naponta 15,5-szer körbe megy a Föld körül, ugye 93 percig tart egy Föld körüli útja, folyamatosan jön a nappalok és éjszakák változása. Amikor a nap megmelegíti, akkor bazi meleg, amikor nem süt rá a nap, akkor meg marha hideg lesz. Tehát a hőingás, a külső hőingás, amit még egyszer nap besugárzása, illetve annak a hiánya okoz, az magában egy sokkal nagyobb megerőltetés, mint amit a Föld felszínén, ahol a légkör alapvetően temperálja a felszíni hőmérsékletet. Tehát már ez az egyik, tehát a hőingás, a töltött részecskéknek a hatásai, ugye eleve a mágneses tér vezeti a Föld mágneses burokban is a csapdázott töltött részecskéket, amikor a dél-atlanti anomália tájékán jár a nemzetközi űrállomás, ott is egy erősödő külső sugárzási, illetve részecske bombázási hatások lépnek föl, és hát az elektronikák ezt nem szeretik, hiszen az elektronikák azért elektronikák, mert töltött részecskék, elektronok mozognak áramkörökben. Hogyha ezeket kívülről töltött részecskék bombázzák, hát az olyan, mint hogyha, mit tudom én, egy Forma 1-es autót benzinnel locsolgatnánk, és néha begyújtanánk rá.
Mennyire veszélyesek ezek a repedések? Ugye ön is említette, űrhajósok laknak odafönn.
Hát nyilvánvalóan megvannak azok a szabványok, amelyeket teljesíteni kell, hogy egyáltalán élet fenntartására alkalmasnak legyen minősítve a nemzetközi űrállomás. Meggyőződésem, hogy ezt a minőségbiztosítást mind a NASA, mind a Roscosmos, mind a együttműködő partnerek, az ESA, a japán JAXA, illetve a kanadai űrügynökség ezt komolyan veszik. Tehát, ha most ott engedélyezik 7 embernek a folyamatos jelenlétét, akkor ezek a minőségbiztosítási szabványoknak megfelel az eszköz. De a jelei már látszanak a romlásnak, és azt kell érteni valójában, hogy egy ilyen nagyon komplikált elektronikai műszaki csoda, vagy más rossz nyelvek szerint játékszer, ez egy ilyen exponenciális görbe mentén kezd el romlani. Az elején még lassan növekszik, és aztán egyszer csak elszáll a fenébe, hogy az elektronikák és a bonyolult műszaki berendezések is úgy szokták csinálni, hogy először csak egy-kettő meghibásodás történik, és aztán ezek egyre jobban szaporodnak, és egy ilyen exponenciális görbe mentén történik a végső szétesés. Ezért aztán nyilván ezt az exponenciális görbét kell minél jobban jellemezni és földeríteni. Nyilván most még az elején járunk az egésznek, ezért mondom azt, hogy a minőségbiztosítási feltételeknek nyilvánvalóan megfelel, különben nem lehetnének ott emberek. Tehát nem ennyire rossz állapotban van, de a hírek számára ez mindenképpen hát érdekes. És hát pontosan azért, mert az űrben nem egyik napról másikra mennek a dolgok, 2021-ben tudni kellene, sőt, tudni kell, hogy mi fog történni 2025-ben. A nemzetközi űrállomás működését és működtetését nagyon komplikált nemzetközi jogi megállapodások, kormányközi egyezmények szabályozzák, ezeket meghosszabbítani, újrakötni, újra tárgyalni magukban több éves folyamatok. Tehát nem véletlen, hogy 21-ben már téma, hogy mi lesz 25-től.
A nemzetközi űrállomás modulokból áll, az egyik ilyen modulon fedeztek föl repedéseket. Le lehet ezeket a modulokat zárni? Ez lehet egy ideiglenes megoldás, hogy az űrhajósok mondjuk nem mennek oda?
De lehet zárni, tehát lehet ezeket a modulokat le lehet külön így vágni, és akkor egy légmentesen adott esetben akár ki is engedni a levegőt belőle, nyilván ezt meg lehet csinálni. Ugye a teljes térfogata a nemzetközi űrállomásnak 915 köbméter. A csillagász pontossága 900 az körülbelül 1000, az nem más, mint 10-szer 10-szer 10, tehát annyi térfogat van bezárva, mint egy 10-szer 10-szer 10 méteres csarnokban, vagy egy nagy kockában. Tehát ez soknak is tűnhet meg, hát valójában nem is olyan sok, ha belegondolunk. Nyilvánvalóan le lehet zárni, és hát nyilvánvalóan lehet így még működtetni a dolgokat egy darabig. Ez olyan, mint amikor mondjuk egy tenger, annak a fele megtelik vízzel, és aztán megy még tovább egy darabig. Nyilvánvalóan az már nem olyan működtetés és működés szempontjából, mint amikor minden hibátlan. Hát bízunk benne, hogy nem lesz szükséges hirtelen beavatkozás, hogy adott esetben az űrhajósokat átterelni, mert mondjuk annyira megroppan, vagy megsérülne mondjuk. De természetesen egyébként nem lehet kizárni, hiszen mikrometeoritok, vagy kicsit nagyobb meteoritok össze-vissza keringenek azért a naprendszerben, és egy-egy becsapódás magában okozhat egy olyan sérülést a vákumszigetelésben, ami aztán fölboríthatja bent a rendet. Ezt soha nem lehet kizárni. Tehát ezért nyilvánvalóan vannak a fedélzeten olyan légnyomás, szivárgás ellenőrző rendszerek, amelyek bekapcsolnak, és adott esetben levágják az egyik modult a másikról. Tényleg azt kell látni, hogy 98-ban föl elindított első modul, az már 23 éve ott van. Hát autót se használunk, vagy hát nagyon ritkán használunk 23 éven keresztül, és pláne nem sok százmillió kilométeres út megtétele után, mint amennyit a nemzetközi űrállomás megtett a Föld körüli pályáján.
A javítás mennyire lehetne bonyolult művelet? Ugye azért oda föl kell vinni akkor az eszközöket, űrséta, hogyan kell ezt elképzelnünk?
Hát a javításban én megmondom őszintén nem nagyon hiszek, bár természetesen nem engemet fognak erről megkérdezni, viszont jól lehet látni, hogy az elindult, vagy hát folyamatban lévő űrverseny inkább azt valószínűsíti, hogy a kellően erős, vagy fejlett technológiával bíró országok saját űrállomásokkal kívánják inkább fölváltani ezt a nemzetközi űrállomást. Ugye a kínaiak maguk is építenek egy nagy űrállomást, a tervek szerint ki tudja mekkora lesz, hát mindenféle elvadult számokat lehetett róluk olvasni. Ugye az oroszok is belebegtették, hogy inkább visszatérjenek a Mir által reprezentált vonalra a 90-es évek végéről. Ugye az Európai űrügynökség az túl kicsi ahhoz, hogy saját űrállomást építsen, de a NASA-val együtt egy amerikai vagy transatlanti űrállomást el tudunk képzelni, és hát azt se felejtsük el, hogy az elmúlt 23 évben kifejlődött egy olyan magánűripar, magánűrtechnológia, amely szintén bejelentette azt a szándékát, hogy különböző föld körüli pályán keringő űrállomásokat hozzon létre, elsősorban űrturisztikai célból, hogy ezek hogyan fognak a valóságban megvalósulni, ezt még senki nem látja, de mindenképpen egy nagyon érdekes időszak előtt állunk, hogy mi lesz majd az ISS-nek, a nemzetközi űrállomásnak a vége, esetleges hosszabbítása, vagy esetleges hát a kezének lélekbeli elengedése és a földi légkörbe való beirányítása 4-5 éven belül.
Sigma, a holnap világa.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont, a Szöuli Jonszei Egyetem és a Varsói Lengyel Tudományos Akadémia Alapvető Technológiák Kutatóintézetének munkatársai a röntgen és a CT egymást kiegészítő jellegét kihasználva sikeresen rekonstruálták betonminták mikroszerkezetét és ennek hatását a terhelés során fellépő feszültségkócokra. Szent Miklósi Lászlóval, a Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium vezetőjével beszélgettem.
Hát ugye a beton az az emberiség által leginkább használt építőanyag, ami évezredek óta tulajdonképpen fejlődött, és ez sok alapanyagból áll össze. Ugye mindenki betonozott már otthon, tudja, hogy kell hozzá cement, meg kavics, meg homok, meg víz, de nagyon sokféle adalékanyag, adalékszer, agregátum használatos a gyakorlatban arra, hogy a betonok tulajdonságait javítsák, illetve különböző alkalmazásokhoz szabják a beton tulajdonságait. Tehát a beton az ez egy sokféle alapanyagból összeálló anyag, és ilyen módon a különböző tulajdonságai ezektől az összetevőktől jelentősen függenek. Itt nem csak a kémiai összetétel számít, hanem a mérete is, az egyes komponenseknek méreteloszlása, illetve hát maga az a receptúra, ami szerint összeállítják a betont.
Mennyire egységes a struktúrája a betonnak? Ugye otthon van kis betonkeverő, azzal is lehet készíteni, vannak a nagy betonkeverő járművek, azok is készítenek, összekeverik, de mennyire lesz ez egységes massza, egységes anyag?
Hát mivel hogy egy sok különböző anyagból áll össze, ez abszolút nem tekinthető egy homogén anyagnak, hanem megkötés után ugye, maradnak benne kisebb-nagyobb részecskék, egy cement fázis mellett, tehát mindenképpen a tulajdonságai azok helyről helyre változni fognak, attól függően, hogy éppen az adott pici térrészben milyen fajta anyagot találunk.
Önök hogyan vizsgálták a beton szerkezetét?
A mi kutatásaink összekapcsoltak két teljesen különböző tudományágat. Az egyik az a háromdimenziós képalkotás, a másik pedig a véges elemes szimulációk világa. Mindenki hallott már a orvosi mellkasröntgenről, illetve a komputertomográfiáról, amivel az emberi testet szokták az orvosok feltárni. Egy ehhez hasonló módszerrel vizsgáltuk mi az egyik beton mintánknak az összetételét. Ugye itt három dimenzióban meg tudjuk jeleníteni a beton belső szerkezetét alkotó kis részecskéket, és itt a kutatásunk különlegessége az volt, hogy nem csak a viszonylag elérhető röntgensugárzást használtuk erre a célra, hanem a Budapesti Neutron Centrum egyik mérőhelyén rendelkezésre álló neutronokat is. Így tehát a háromdimenziós térszerkezetet azt a röntgen tomográfiából, illetve a neutron tomográfiából együttesen tudtuk levezetni. A kétféle sugárzás jól kiegészíti egymást, mert különböző típusú anyagokra érzékeny, illetve különböző típusú anyagokat tud jól megjeleníteni. A röntgen sugárzás például jól láttatja a kis légbuborékokat az anyagban, viszont a hasonló sűrűségű anyagokat képtelen megkülönböztetni egymástól. A neutron sugárzás pedig ilyen esetekben is segítségünkre lehet, illetve a magas hidrogéntartalmú komponenseket tudja jól láttatni. És ebben a kutatásban az első lépés az volt, hogy ugyanarról a mintáról készült neutron sugárzással, illetve röntgen sugárzással kapott háromdimenziós képeket összekombináljuk, és ezek alapján egy olyan anyagazonosítási módszert dolgozzunk ki, amellyel az egyes alkotórészek nagyon jól elkülöníthetőek. És akkor ezeket az anyagokat, ugye, ha összevetjük a beméréssel, illetve a bemérésnek az összetételével, akkor ezzel ellenőrizni is tudjuk tulajdonképpen, hogy ezek az anyagazonosítások ezek milyen sikerrel zajlottak le.
Ez az anyagazonosítás hogy történik? Léteznek például jellemző mintázatok?
Hát itt alapvetően a röntgen, illetve a neutron sugárzással való kölcsönhatás mértéke az, amit föl tudunk használni. Ugye a képek, amiket kapunk, azok hasonlóan mondjuk egy orvosi röntgen felvételhez, egy szürke skálás értékek, ahol a világostól a feketéig terjedő skálát hozzá lehet rendelni különböző anyagokhoz. Csak ez a hozzárendelés ez az egyik fajta sugárzás nem esetén még nem egyértelmű. Míg hogyha mind a két sugárzás nemet, tehát a röntgen sugárzást, illetve a neutron sugárzást is egyszerre használjuk föl, akkor sokkal megbízhatóbban el lehet különíteni ezeket az anyagfajtákat egymástól. És ezeknek természetesen a mechanikai tulajdonságai különböznek, tehát a későbbi számolásra ez jelentős hatással bír.
Adott esetben segíthet pontosítani azokat a számításokat, amiket a tervezéskor a betonnak tulajdonítanak?
Így van, tehát az egésznek az a végcélja, hogy a betonszerkezetek mechanikai tulajdonságait sokkal pontosabban és kisebb számítógép szükséglettel tudjuk megjósolni, és ehhez arra van szükség, hogy a tárgyat icipici elemekre felbontsuk, ezeket hívják véges elemnek, és minden egyes ilyen pici térfogat elemhez hozzá lehet rendelni anyagot, illetve az anyagnak különböző tulajdonságait. És utána ezen számítógépes szimulációkat, ha futtatunk, akkor meg lehet jósolni az anyag viselkedését mondjuk terhelés alatt. Ennek a kutatásnak az volt az újdonsága, hogy ezt az anyagfelbontást, ezt közvetlenül a háromdimenziós képalkotásból kapott adatok alapján tudtuk megtenni. Ezt koreai kollégáink végezték ezt a fejlesztést, és ilyen módon a képalkotásból kapott térszerkezetet egy az egyben be lehetett tenni a számolásba, és meg lehetett feleltetni az ottani anyagokkal kapcsolatos mechanikai paraméterekkel, és ezen végezni egy szimulációt. Ennek nem csak a pontossága az, ami jobb, hanem rövidebb idő alatt is le lehet futtatni ezeket a számolásokat, amely hát egy nagy méretű szerkezetnél szintén nem utolsó szempont.
Hogyan folytatódik a munkájuk, hogyan folytatódnak a kutatások?
A közös kutatások természetesen új kérdéseket is felvetnek. Itt a legfontosabb szempont a képalkotásnak a térbeli felbontása, illetve a térbeli felbontás növelésének hatása az eredményekre. Ezeket kívánjuk a jövőben vizsgálni. Ugye ez az egész kutatási program, ez a Visegrád 4 ország és Korea között létrejött kutatási program keretében valósult meg. Azért jók ezek a nemzetközi együttműködések, mert hogy a különböző kutatócsoportoknak különböző a kompetenciája, és ezeket a nagyon távoli kompetenciákat, hogyha összetudjuk hozni, akkor abból olyan eredmények születhetnek, amelyeket külön-külön valószínűleg nem tudnánk elérni.
Szigma, a holnap világa.
A Meteorológiai Világszervezet szerint az elmúlt 50 évben ötszörösére nőtt a klímaváltozás miatt a természeti katasztrófák száma, és a jövőben várhatóan egyre több időjárási szélsőséget kell majd megélnünk. A katasztrófák és a klímaváltozás összefüggéseiről beszélgetett Tatár Tímea, Pieszka Ildikó meteorológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének adjunktusával.
Egy-egy jelenség vagy egy-egy természeti katasztrófának nem egyetlen oka van, ezért azt nem mondhatjuk, hogy na, ezt az árvizet mondjuk az éghajlatváltozás okozta. Azonban most már viszonylag régre, másfél, majdnem két évtizedre tehető annak a specifikus tudományágnak a megszületése, amely azt vizsgálja, hogy mennyiben tulajdonítható az éghajlatváltozásnak vagy az emberi hatásoknak egy-egy időjárási, egy-egy éghajlati eseménynek a keletkezése. Olyan kérdésekre tudunk válaszolni, hogy befolyásolja-e az antropogén eredetű éghajlatváltozás egy adott szélsőséges esemény előfordulási gyakoriságát, valószínűségét vagy súlyosságát.
Magyarországon is tudunk esetleg olyan eseményeket mondani, amelyeket kifejezetten ehhez a jelenséghez köthetünk?
Mostanában fogunk belekezdeni olyan konkrét számításokba, kutatásokba, ahol ezt fogjuk vizsgálni, de elmondható azt, hogy mondjuk a hőhullámokhoz, a hőhullámok nagy részéhez társítható, hogy gyakoribbá, intenzívebbé, vagy esetleg hosszabbá váltak az éghajlatváltozás következtében, és gyaníthatóan nincs ez másként Magyarország esetében sem. Mivel a Föld légkörének összetételét megváltoztattuk picike mértékben, gyarapodtak benne az üvegházhatású gázok, ezáltal többletenergia marad a Föld éghajlati rendszerében, mely többletenergia azzal jár együtt, hogy növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Növekvő átlaghőmérséklet mellett pedig egyre gyakoribbá válnak a szélsőséges meleg események is.
A közelmúlt vagy az elmúlt egy-két évtized hazai eseményeit vizsgálva lehet a jövőt is prognosztizálni?
Magyarországra valószínűsíthető az, hogy a csapadék eseményekkel kapcsolatban is fogunk majd tudni ilyen megállapításokat tenni. Hosszabbá válhatnak a csapadékmentes időszakok, vagy éppen intenzívebbé egy-egy csapadék esemény.
Éghajlati modell eredményeket, éghajlati modell szimulációkat készítünk, azzal vizsgáljuk azt, hogy mit hozhat a jövő. Ezek olyan fizikai alapokon nyugvó számítógépes kódok, amelyekbe a meteorológiai változókon kívül beleépítik, figyelembe veszik azt is, hogy hogyan reagál az emberiség a jövőben. Milyen társadalmi, milyen gazdasági változások fognak bekövetkezni, és mindez hogyan hat a légköri üvegházgázoknak a mennyiségére. Ami fontos, hogy nem feltétlenül kell, hogy legyen összefügg és a természeti katasztrófák száma és a gazdasági vagy a társadalmi károk között. Hiszen, mint azt láttuk, szerencsére noha a kitettség növekedett, mert ugye egyre többen vagyunk, egyre nagyobb értékű javakkal rendelkezünk, de emellett azért az előrejelzések azok emberi életeket mentettek meg.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.